Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg azt az Ószövetségbeli Szentigét, amelyet egyházunk a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként kijelölt. Megírva találjuk az 51. Zsoltár 9. versétől a 11. versig a következőképpen. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, bizonyára sokan ismerik az 51. Zsoltárt, ezért a kevesekért, akik talán ritkán vagy régen hallották, felolvasom most az egész Zsoltárt, mert így lehet igazán megérteni a felolvasott három verset. Tehát hallgassuk meg most az egész 51. Zsoltárt. A karmesternek Dávid Zsoltára, abból az időből, mikor nála járt Nátán próféta, mert bement Dávid Becsabéhoz. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem! Töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal, teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem, mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz, ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem, te pedig a szívben lévő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újíts meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Ments meg, mert vért ontottam, ó Isten, szabadító Istenem, és igazságodat újongva hirdeti nyelvem, nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám. Hiszen a véres áldozatot nem kedveled, és ha égő áldozatot adnék is, nem vennéd szívesen. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Kedves testvérek! Mai vasárnap a bűnbocsánatról, a megtisztulásról van szó. Talán kevésbé érthető a mai ember számára, hogy mit is jelent a 9. vers, tisztíts meg izsóppal. Mi lehet ez az izsóp? Tudni kell erről, hogy ez egy gyógynövény volt. Annak idején a Biblia korában a földközi tenger egész partvidékén használták, elég erős fertőtlenítőszer volt annak idején. De nem csak biológiailag volt fertőtlenítőszer, hanem a Biblia sok helyen kultikus szerként is használta. Annak idején például 2 Mózes szerint a zsidók e növény ágával hintették meg az ajtófélfákat, tisztító vizet készítettek belőle, sőt, még a lepra ellen is ezt használták. Tehát olyan valami volt, ami megtisztította az embert, külsőleg és lelkileg is. És ezt kívánta itt Dávid. Tudta ő, hogy ő piszkos. Tudta azt, hogy ő teljes mértékben romlott, és hogy szüksége van az Isten megtisztító erejére. Nem azt mondta, hogy hát mindenki vétkes, én is vétkes vagyok, mi ebben a nagy dolog. Hanem azt mondta, hogy tisztíts meg engem. Számára a bűn az egy rettenetes állapot volt. És amikor Nátán próféta szemére vetette, és egy példázaton keresztül bemutatta neki, hogy ő a vétkes, akkor nem azt mondta, hogy Nátán, mit mersz itt beszélni, hát én egy király vagyok, te csak egy próféta vagy. Nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy Uram, ellened vétkeztem. Nem csak azt látta, hogy Betsabéval mit csinált, nem csak azt látta, hogy az ő férjével, Úriással mit tett, hanem látta azt, hogy az Isten ellen vétkezett. Vajon mi látjuk-e a mi vétkeinket? Ha ne adj Isten, mondjuk valaki ugye a fejünkre olvassa, akkor az ellen támadunk, az illető ellen, vagy pedig alázatosan azt mondjuk, hogy igen, vétkeztem. Ments meg engem, Uram. De sokan vannak, akik azok ellen ágálnak, akik megmondják az igazat. Annak idején, 1415-ben a konstanci zsinaton, ami magyar királyunk, luxemburgi Zsigmond föllépett, és ugye ő volt az, aki a zsinaton elnökölt, bár nem volt semmiféle egyházi tisztsége, de azért elnökölt, és vitatkozott ott pápákkal, mert ugye annak idején éppen három pápa is volt, és vitatkozott Husz Jánossal, Ján Husszal, a cseh prédikátorral. És egyszer azt merte mondani luxemburgi Zsigmond, hogy nincs ember, aki ne vétkeznék. És ugye azt lehetne mondani, hogy ez igaz. Hát minden ember vétkezik. Igen, ám csak, hogy erre a Husznak a válasza az volt, hogy aki viszont nem Krisztus parancsolata szerint él, az nem méltó a keresztény névre. Erre luxemburgi Zsigmond úgy érezte, hogy ezt neki szánta Husz, ez egy célzás volt az ő életére, az ő uralkodására, az ő magán életére, és ezért meggyűlölte Husztot, és azt mondta neki, hogy neked ezért meg kell halni. És aztán tudjuk, hogy mágián végezte, azon a zsinaton elítélték, és így kivégezték Husz Jánost. Nem azt tette, mint Dávid, hogy megalázkodott, és azt mondta, hogy vétkeztem, Uram, ellened, hanem azt mondta, hogy itt van egy ember, Istennek a küldötte, és el kell intézni ezt az embert. Vajon mi mit teszünk? Hogyha az Isten igéje megszólít, akkor vajon azt mondjuk-e, hogy na, itt egy lelkész, aki beszélít bűnökről, vagy akár más is megszólalhat, vajon elfogadjuk-e azt, hogy az Isten munkálkodik embereken keresztül, és akár rámutat bűnökre is, vagy pedig azt mondjuk, hogy ne szóljon itt senki, ne szóljon bele a magánéletbe, ne szóljon semmit. Ne is beszéljünk itt vétkekről. Hajd, de sokan vannak manapság, akik azt mondják, hogy hát nincs is olyan, hogy bűn. A törvényeket emberek találták ki, azokat lehet változtatni ide-oda. Mindig aszerint van valamiféle vétek, hogy ki a törvényhozó, és nincsenek abszolút értékek. De sokan vannak, akik ezt vallják. Mi, remélem, akik most itt vagyunk ebben a templomban, nem így látjuk. Mert az Isten igenis adta az ő törvényét. Nem mi emberek találjuk ki a törvényeket, hanem Isten az, aki megszabja az embernek az életét. Jó, egy évtizeddel ezelőtt egy magyarországi vezetőt szembesítettek az ő bűnével, amit még korábban évtizedekkel azelőtt elkövetett, és erre az ő válasza csak annyi volt, hogy na és aztán. Nem azt mondta, hogy igen, vétkeztem, irgalmazzon nekem az Isten, hanem azt mondta, hogy na és aztán. Nem lehet így szembesülni a bűnökkel. A világi ember, mondom, nem foglalkozik vele, de bizony vannak vétkek. És egyet tehetünk, mi keresztények, megvalljuk ezeket. Bűnvallást teszünk. Dávid elmerte mondani azt, hogy ő parázna, gyilkos, büszke és dicsekvő. Vajon mi a saját bűneinket elmerjük-e mondani? Bemerjük-e vallani az Istennek? A világi ember nem látja ezt. A világi ember nem is ismeri az Istennek a törvényét. Úgy él az emberiségnek a nagy többsége manapság, hogy nem ismeri az Isten törvényét. Tudatlanul cselekszik. Persze néha lelkiismeretük nekik is megszólal, csak hogy akkor nincs megoldás. Nem tudják, hogy hova kell menni. Szaladnak ide-oda, pszichológushoz, szaladnak orvoshoz, mindenhova. Megpróbálnak emberi megoldást találni, de nincs. A bűnre egyedül az Isten tud megoldást adni. És Dávid ezt tudta. Mert Dávid azt mondja, hogy az ő élete teljesen összetört. Nem csak azért, mert Nátán odajött, és akkor elmondta, hogy vétkeztél. Nem csak azért, mert hogy kiderült az ő bűne, hanem azért, mert belülről sorvasztotta. Ilyen a bűn. És mi egyet tehetünk, ha oda visszük az Isten színe elé. Azt az éneket énekeltük most az előbb, hogy én nagy Isten, most előtted szívem kitárom. Menedékem nincsen hol a földi határon. Ha a világ nem is tudná számos bűnömet, te előtted elrejteni nem lehet. Bizony az Isten a szívünkben lát. És vagy most oda visszük, és megszabadulunk a bűnnek a súlyától, vagy örökkön-örökké fogunk tőle szenvedni. Kívánom mindannyiunknak, hogy most tegyük ezt meg. Mert ha ezt megtettük, akkor aztán a 32. Zsoltár szerint tudunk újongani. El tudjuk fogadni a bűnbocsánatot. Nagyon fontos, hogy megtegyük ezt. Ne halogassuk, ne mondjuk azt, hogy majd később, majd életem vége fele, majd számot vetek az egész életről. Nagyon fontos az, hogy még most megtegyük, vigyük oda az életünket az Isten színe elé. És azt kell mondani, hogy van bocsánat. Mert ha valakit az ő bűnei bántanak, akkor van bocsánat. Akkor van baj, hogyha csak ugye az ember megteszi a vétkeket, és azt mondja, hogy na és aztán, nincs itt semmi probléma. Ha szépen lassan elaltatjuk a lelki ismeretünket, akkor kerülünk rettenetes állapotba. Fontos, hogy oda menjünk. Fontos az, hogy elfogadjuk az Úr Jézus Krisztustól a bűnbocsánatot. És ő meg akarja adni. Persze ilyenkor az ördög ravasz, és azt mondja, hogy de hát nincsen bocsánat. De már olyan bűnt követtél el, amelyre nincsen megoldás. Először elaltatja a lelki ismeretét az embernek, azután, amikor látja, hogy ez nem jött be, akkor azt mondja, hogy jó, neked óriási bűnöd van. Ezt már senki nem fogja megbocsátani, legfőképpen az Istennel. És ekkor is hazudik az ördög. Mert igenis van bocsánat. Nem olcsó kegyelem van az Istennél, drága kegyelem, de van kegyelem. Vagy de sokakat bántott már a lelkiismeret, és nem tudták, hogy mit évők legyenek. Az előző században egy fiatal emberrel megesett, hogy nagy vétek történt az ő életében, és a lelki ismerete megszólalt. Egy másik hívő emberhez oda ment, és megkérdezte, hogy most már mit évő legyen, mert ő úgy érzi, hogy ő talán nem is hívő. Hogy nincs hit az életében. És akkor erre föl az ő lelki barátja, aki nem is volt lelkész, egy egyszerű kézműves ember, azt a tanácsot adta neki, hogy most figyelj, képzeld el, hogy van egy farkas, és van egy bárány. Hogyha mondjuk a bárány verembe esik, egy sáros verembe, és összepiszkítja az ő bundáját, és kihozzák onnan, akkor hogy fog kinézni? Ugye külsőleg úgy, mint egy farkas. Igen, ám csak, hogyha ezért a farkasnak látszó bárány elé oda teszel valamilyen étket, szénát, füvet, vagy pedig valamiféle dögöt vagy húst, akkor vajon melyiket fogja választani? Hát ugye azt mondja, hogy természetesen a füvet, a szénát. Mert az való neki. Na ezt mondta neki a lelki tanácsadója, hogy na, ilyen a hívő ember is. Hogyha vétkezik, akkor összepiszkítja az ő életét. De kérdés, hogy utána vajon mit kívánunk? Még inkább el akarunk süllyedni a bűnben, még inkább a világot keressük, a világi kívánságokat, vagy pedig megbánjunk a bűnünket, és Isten felé fordulunk, az Isten dolgai felé. Ez az óriási különbség. Mert bizony, igaz, hogy a hívő ember is vétkezhet. Csak hogy nem mindegy, hogy utána mi van, mi a folytatás. Hogy még jobban elmerül valaki a bűnben, vagy pedig az Istenhez kiáll, és az Isten megszabadítja őt. Ezzel a problémával, hogy a hívő ember is vétkezhet-e, János apostol az ő levelében foglalkozik, János 1.8-ban ezt olvassuk. Ha azt mondjuk, nincsen bűn, önmagunkat csaljuk meg, és nincs bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. De ugyanakkor azt mondja János a harmadik fejezetben, ugyanabban a levélben, hogy aki ő benne marad, az nem vétkezik. Aki vétkezik, az nem látta őt, és nem is ismeri őt. Ugye ez látszólagos ellentmondás, de mégis igaz. Luther Márton az egyik hitvallási iratunkban, a Schmalkaldeni cikkekben ezt mondja. Különben, ha hol még szektáskodók támadnak, amin ők talán vannak is, s amelyekkel a parasztlázadás alkalmával nekem is volt dolgom, akik azt mondták, hogy mindazok, akik már egyszer a szent lelket vagy a bűnök bocsánatát vették, vagyis hívőké lettek, ha utóbb újra vétkeznek is, mégis megmaradnak a hitben, s a bűn nekik éppen semmit sem árt, mert ha hiszel, úgy sincs baj, hiszen a hit minden bűnt eltöröl. Ugye ez azt mondja, nyugodtan lehet vétkezni, Isten úgyis megbocsájt, ez az olcsó kegyelem. De nem erről van szó. És még nem is arról mondja, ráadásul, mondja ő, aki a hit és a lélek vétele után vétkezik, sohasem bírta azt a lelket és a hitet igazán. Ez a másik fajta álláspont, hogy tehát nem is volt az illető sohasem hívő. Azt mondja, hogy sok ilyen dőre emberrel akadtam már össze, s félek, hogy még egyikben, másikban ez az ördög most is bujkál. Úgy gondolom, hogy ma is vannak ilyen emberek. Annak okáért mondja ő, igen szükséges azt tudni és hirdetni, hogyha a szent emberek, akik érzik, hogy az eredendő bűn még mindig bennük lappang, azt naponként megbánják és ostromolják, s azon kívül nyilvánvaló bűnökbe is esnek, mint például Dávid házasságtörésbe, gyilkosságba és istenkáromlásba, mondom, hogy ez esetben hitről és lélekről szó sem lehet náluk. Mert a szent lélek nem tűri, hogy a bűn uralkodjék, elharapódjék, mi több, teljességre jusson, hanem rátámad és megfékezi, hogy ne vihesse véghez azt, amit akar, s ha amit akar mégis véghez vinni, úgy nincs ott jelent se a lélek, sem a hit. És aztán éppen ezt a két idézetet olvassa, amit én is az előbb felolvastam. Tehát nem tudom, hogy értjük, hogy miről van szó. Arról van szó, hogy a hívő ember is tusakodik a bűnnel. Az eredendő bűn a mi életünkben is ott van. És bizony az ördög, meg saját kívánságunk újra és újra bűnre csábítana. Nem mondhatjuk azt, hogy minket ez már nem érint. Bizony mi is viaskodunk. De azt mondja Luther, hogy ha viszont valaki enged a bűnnek, és ilyen nyilvánvaló bűnökbe esik, mint akár az 51. Zsoltárban is szó van, házasságtól és gyilkosság vagy istenkáromlás, ott nincs a hit. És ugyanezt mondja Dávid is, mert az 51. Zsoltárban azért kiállt, ugye, amit föl is olvastam, hogy ne vessel ortád elől szent lelkedet neveddel tőlem. Mert hajszál híja volt, hogy Isten megvonta tőle az ő kegyelmét. Ugye először, amikor szembesült a bűnnel, és azt mondta neki Nátán prófita, hogy te vagy az az ember, aki vétkezett, akkor azt mondta neki először Nátán, hogy ezért meg kell halnod. Meg kell fizetned a vétkedért. És elment tőle Nátán. Erre Dávid elmondta ezt a Zsoltárt teljes szívéből. Visszament hozzá Nátán, és azt mondta, hogy most már nem kell meghalnod. Isten elvette a te bűnödet. Ilyen egyszerű. Tehát bizony mi is vétkeztünk eleget. Lehet, hogy nem gyilkoltunk fizikailag. De ugye azt mondja Jézus a hegyi beszédben, az oltár előtti igében fel is olvastam, hogy aki már szívében gyűlölettel tekint a másikra, az már elkövette a gyilkosságot. Ezért mindannyian, akik itt vagyunk, biztos vagyok benne, hogy emiatt méltók lennénk a kárhozatra. Nekünk is meg kéne halnunk. De Isten helyettünk odaadta az ő fiát. Az Úr Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, és ez mindennél nagyobb. Nagyon fontos, hogy ezt lássuk, hogy a bűn az nem egyszerű, hogy na hát Isten megbocsájt, aztán elfelejt, és kész, vége mindennek. Hanem bizony, az Istennek sokba került az, hogy mi ne jussunk a kárhozatra. Az ő egyszerű fiát adta miértünk. Aztán persze az más kérdés, hogy a bűnnek aztán vannak következményei. Mert ugye a 10 parancsolat beszél ilyesmiről is, hogy megbüntetem az atyák vétkét harmad és negyed íziglen azokon, akik engem gyűlölnek, és ez így igaz. Az Isten igé igaz, mert sajnos, ugye Dávid ezt elszenvedte. Ismerjük ő az életét. Az ő Becsabéttól való gyermekének meg kellett halnia. Aztán a saját gyermeke ellene támadt, föllázadt, Absalom. Az ő gyermeke, Salamon, ugye először jól indult, aztán utána pálványimádó lett. Az ő unokája idejében már az ország, amiért ő harcolt, ketté vált. Semmivé lett a nagy birodalom. És lehet sorolni. A bűn ilyen. Isten megbocsátja, de vannak következményei. A legnagyobb következményt az Isten elveszi tőlünk. Nem kell nekünk kározatra mennünk. De bizony, itt a földön nem lehet egy könnyen vétkezni. De nem szabad arról sem megfeledkeznünk, hogy a 10 parancsolatban azért van folytatás. És nem csak arról van szó, hogy megbünteti az Isten 3. és 4. íziglen, hanem arról is, hogy kegyelmet gyakorlok 1000 ízig azokkal, akik szerettek engem. És ez is igaz. Tehát a bűnt ott látjuk az életünkben. A bűnt akár gyermekeinknek is továbbadjuk. Ugye most itt megkereszteltünk egy kis lányt, szép jó dolgokat is biztos, hogy kap az ő szüleitől, de az eredendő bűnt bizony már ő is megkapta. A vétek ott van az ő életében is. És elszomorodhatnánk, hogy ja, Istenem, hát mi lesz vele, de milyen jó, hogy az Isten kegyelme is ott van az ő életében is. Az ő családján is ott van az Isten kegyelme. Csak is így mehetünk tovább a mi életutunkon. Dávid megtapasztalta azt, hogy az Isten megbocsájtott neki. És ez mindennél több. Nagyon nagy öröme volt neki. Kívánom azt mindannyiunknak, hogy mi is megtapasztaljuk a bűnbocsánatnak az örömét. Mert nem csak bűnbánat van, hanem van bűnbocsánat felett való öröm is. És ez nem csak a mi életünkben van, a mi szívünkben van ez az öröm, hanem a mennyben is. Jézus azt mondja a Lukács evangéliumában, hogy nagyobb öröm van a mennyben egy bűnös fölött, aki megtért, mint 99 igazon. A mennyben is a bűnbánón örülnek. Legyen tehát a mi életünkben is ez az öröm. Hagy fejezzem be egy verssel, talán sokan ismerik, egy evangéliumi énekkel, nem fogom elénekelni, csak felolvasom. Öröm van a mennyben egy bűnös felett, ha megtérve hazaérkezett, fut eléje atya, kinyújtva karját, megcsókolja elveszett fiát. Öröm, öröm van a mennyben fent, angyalének hangzik, hárfa peng. Öröm van a mennyben egy bűnös felett, ha megtérve hazaérkezett. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, mindenható atyánk, köszönjük kegyelmedet. Köszönjük azt, hogy nem vetetted az emberiséget, és így nem vetsz el minket sem. Köszönjük, hogy a bűnnel nem magunknak kell viaskodnunk egyedül, hanem hozzád fordulhatunk. És nálad, egyedül nálad van a bűnöknek a bocsánata. Köszönjük ezt a néked. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te meghaltál miértünk a kereszten. Add, hogy így bűnbocsánatból érjünk minden napon. És add meg, Úr Jézus Krisztus, hogy megtisztuljunk, és hogy ne újra a bűnbe sodródjunk, hanem te veled éljünk már itt ezen a földön. Amen.